Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, drága hallgatók! Az utazási podcast 6. részében magyar örökségek után indulunk a nagyvilágba. Vajon hogy lesz egy baráti látogatás ötletéből egy tévéműsor? Pont úgy, ahogy egy jogászból műsorvezető. Kell egy ötlet, egy elszánt lelkes csapat, rengeteg kitartás és munka. A végeredmény pedig egy tévésorozat, aminek 2020. januárjában már a 3. évada érkezik. Kurucz Dani, a műsor egyik kitalálója és műsorvezetője mesél nekünk a kalandokról és nehézségekről. Hungarikumokkal a világ körül.
Szevasz Dani, üdvözöllek a műsorban. Hello.
Jó napot kívánok, nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Na, hát ezt nevezem én egy lendületes beköszönésnek.
Itt vagyunk az ingénben. Hogy tetszik, elmondtad, hogy itt laktál, de hogy még nem voltál itt, ugye?
Ezt én átételesen mondtam, tehát hogy a környéket belaktam így az elmúlt 20 évben, de itt pont még nem voltam, de hogy elnézem, még szerintem járok itt.
Fogsz még? Akkor játszol?
Igen. Hát muszáj volt leszokni róla, mert így azért nagyon nehéz sok mindent csinálni, hogyha így rászoksz egy játékra. Nekem a kod meg a ROM Total War volt egy ilyen drog, és nagyon nehéz volt elengedni, de ez az egyetem végre sikerült.
Hát akkor gratulálok.
Köszönöm szépen, úgyhogy ebből a szempontból lehet, hogy én csak inni járok majd ide, ha nem baj.
Az se rossz, tehát az is lehet. Úgyhogy ha hallgatok meg, hogy valaki erre jár, Klauzál utca 26-28, gyertek be, nézzétek meg a játékokat, igyatok egyet, lehet, hogy Danival is találkoztok, aztán itt tudtok együtt inni egyet.
Igen, végülis a fröccs nagyon jó, úgyhogy erre minden esély megvan.
Jó van. Na de nincs sok időnk, úgyhogy ugorjunk is bele. Most már a 3. sorozatot csináltátok, Hungarikumokkal a világ körül, utaztatok eleget. Kezdjük az elején. Hogy indult? Hogy kezdődött az egész? Mert hogy a pályád egyébként jogász, aminek semmi köze ehhez az egészhez.
Hát igen, nem is tudom, hogy honnan kezdjem. Az a durva, hogy ezt nagyon sokszor megkérdezik, és szerintem még ugyanazt a választ nem adtam erre a kérdésre.
Aha. De ugye kötelezett feltenni, mert ha valaki nem ismer, igen, akkor tudja hova
igen,
rakni.
Igen. Hát alapvetően ez úgy nézett ki, nekem volt egy nagy törés az életemben, ilyen 16 tavasszal, és a legjobb barátommal, akivel az első évadot csináltuk, már régóta terveztük, hogy kimegyünk a húgát meglátogatni Shanghai-ba.
Lillát.
A Lillát, aki innen kapott kedvet egyébként a vlogoláshoz, és ahogy terveztük ezt az utat, ja, igen, tehát hogy nem repülővel akartunk kimenni Shanghaiig, és akkor így lenézni a gépből, hogy jaj, ott Szibéria van, meg a Bajkáltó, hanem kezdetektől fogva mi a Trans-Szibéria Express-szel akartunk menni. És akkor én meséltem erről az útról a nagybátyámnak a szülinapján, a nagybátyámnak, hogy hát ezt tervezzük. És mondta, hogy hát ez, Tani, ez egy kurva ötlet, de miért nem visztek egy kamerát? És fölveszitek, és van belőle egy műsor. Na most a Péter ezt azért mondtam, mert ő 30 éve tévézik, és mindenféle ilyen műsort csinál az RTL-re, a TV2-re, mindenfelé, és akkor elvittünk egy kamerást, ő volt a Gregsa Gábor, akivel azóta is csinálom a műsort. Úgy ismertük meg, hogy ő az előtte lévő operatőr rendezőset 3 héttel az indulás előtt kiesett, és akkor a Gábort valaki beajánlotta, leültünk egy sörre, baromira nem voltunk egymásnak szimpatikusak, ennek ellenére most már ez a 4. év, hogy együtt dolgozunk, és most már tervezzük ugye a következő évadot.
De most már jobb a kapcsolat, nyugtass meg.
Persze, sokkal. De ő egy ilyen fogadott székely gyerek, tehát ő csak akkor beszél, ha kell, én meg elég sokat beszélek. Aha. Tehát így mondjuk van az alkohol szint, hogy túl beszél engem, de addigra általában fáradtak vagyunk. És hát amikor elindultunk erre az útra, akkor szinte semmi nem volt még biztos.
De a koncepció meg volt már, hogy ezt a
persze.
Magyarokat kutatjátok fel?
Persze, az mindig is meg volt. Uh-huh. Az mindig is meg volt. Tehát ez úgy nézett ki, hogy 2017. januárban megvettük a jegyeket. És akkor onnan már nem nagyon volt visszaút. elkezdtük szervezni a kontenteket, szerkesztettük magát az ötletet, ami mindig is az volt, hogy megkeressük a magyar vonatkozású dolgokat, kulturális értéket, szobrot, embert, diaszpórát a nagyvilágban. És nekem erre mindig is volt affinitásom, mert egyrészt voltam a Körösi Csoma Sándor programnak az első ilyen etapos ösztöndíjasa Bostonban, és azért az eléggé lenyűgöző volt, amikor még egy a 45-ös emigrációból, az 56-os emigrációból, a Ceausescu időszakból elmenekültekkel lehetett interjúkat készíteni, beszélgetni. Illetve én a határon túli magyarokkal foglalkoztam, mint jogász, abból írtam az évfolyam dolgozatomat, meg OTDK. És ők ugye nagy számban vándoroltak mindig el. És amikor ezt a témát kutatod, akkor van valami kis romantika benned, hogy megértsd, hogy ő miért ment el a hazájából. És ez tök mindegy, hogy Nyíregyháza vagy éppen Sepsiszentgyörgy, de ezek az élettörténetek engem mindig nagyon érdekeltek. És hát ezekkel találkozunk az út során. Tehát amikor Johannesburgban találkozok egy második generációs magyarral, vagy mondjuk Vietnámban találkozunk a magyar-vietnámi baráti társasággal, és mondjuk magyarul énekelgetnek nekünk, de úgyhogy semmi köze nincs a magyarokhoz, csak ott tanult 40 évvel egyetemen, és azóta is imádja az országot, akkor ugye mindig libabőrös vagyok, és még most is. És ez a koncepció, ez remélem nem is fog változni. A Hungarikum név az onnan jött, hogy egyszer nem találtunk egy jobb nevet erre a fogalomra.
De mi a baj a névvel? Szerintem tök jó.
Nagyon sokszor félrevezető. Tehát, hogy nekünk vannak Hungarikum szponzoraink, meg nagyon sok Hungarikumot is használunk a műsorban, ugyanakkor nem arról szól, hogy mi beunikumozva gyulai kolbászt eszegetünk, meg nem tudom, közben a herendiből isszuk az unikumot, hanem sokkal inkább arról, hogy ezek a dolgok velünk vannak, és hogyha tudjuk, akkor megismertetjük másokkal, még akkor is, hogyha nem akarjuk, de ezt majd elmesélem, a kedvenc történetem az pont egy unikummal kapcsolatos.
Csak nem Kínában, amikor nem az?
Nem, Namíbiában volt, de azt is majd elmesélem. Szóval, hogy maga a koncepció az mindig is adott volt, ami nagyon-nagyon nehéz volt, hogy tudunk csinálni ebből úgy egy műsort, hogy közben nem kerülünk az adósok börtönébe.
Aha.
Mert hogy azért az elég nehéz. Magyarországon
gyors szponzorkeresés.
Hát na és kiad egy 26 éves jogásznak, meg a 27 éves újságíró haverjának arra pénzt, hogy csinálják egy műsort a TV2-re, ami akkor még be se fogadott minket. Úgyhogy ezúton köszönöm Marcinka Péternek a TV2-nél, hogy látott bennünk annak idején fantáziát, és a Super TV2-ről befogadták ezt a műsort egy erdélyi haveroknál forgatott pilot alapján, ami borzasztó volt szerintem.
És ilyen sikerült. Szóval sikerült. Harmadik évadnál
vannak csodák.
Tartatok, úgyhogy.
De azért mondom, hogy vannak csodák, csak nagyon kell akarni.
És akkor mi volt a titok szerinted? Vagy miért sikerült ez?
Hát... sosem adtuk föl. Tehát amikor kaptunk egy pofont, és nagyon sok pofont kaptunk az elején, akkor sosem adtuk föl, és mentünk előre, és 19-re úgy húztuk lapot, hogy vakon.
Aha.
Tehát, hogy volt úgy, hogy úgy mentünk el, hogy nem volt szerződésünk a tévével, a legtöbb szponzor nem is fizetett, tehát csak később.
Zsebből?
Igen.
Vagy? Aha.
És tehát, hogy úgy voltunk vele, hogy akkor is meg fogjuk csinálni, és aztán végül összejött minden. Emlékszem, hogy még 17 karácsonyán még nagyban csináltuk a műsort, úgyhogy le kellett volna már hetekkel korábban adni, és január 4-én vagy 5-én került adásba.
Ti csináltatok mindent?
Mindent, azóta is.
Tehát, hogy te vágtál?
Nem. Vagy... Bocsánat. Hát nem. Úgy néz ki, hogy ha minden...
Erről csak gyorsan, mert inkább majd beszéljünk a sztorikról, meg igen, mi szóval, történik.
Hogy, tehát szerintem ilyen modern polihisztorok nincsenek, tehát Herman Ottóval ez a műfaj az így meghalt. Kellett nyilván szerkesztő, meg vágó, meg grafikus, és akkor ezeket megpróbáltuk megoldani a lehető legolcsóbban haverokkal, ismerősökkel, amiből jó nagy összeveszések is tudnak lenni, meg lettek is, de alapvetően mi főleg szerkesztők, gyártásvezetők vagyunk ilyenkor, abban viszont elég sok feladat tud lenni. Tehát mondjuk leimélezni, hogy Vietnám egyetlen magyar éttermébe el tudjunk menni kígyópaprikást csinálni a tengerparton, hát az nem egyszerű dolog, de sikerült. Tehát, hogy ezeket a dolgokat ki kell találni, és utána meg kell valósítani. De sokkal nehezebb, mint utána megvágni magát a műsort, mert hogy bár nincsen forgatókönyve, de dramaturgiailag azért mégiscsak van egy szerkesztett anyag, amivel kiutazunk, és az alapján majdnem kronológiai megvágod.
De a maga tematikát, történeteket, azokat te keresed, te találod meg, vagy van mondjuk egy háttércsapat?
Most már van egy háttércsapat, most már eljutottunk odaig, hogy a harmadik évadnál is félig meddig már volt egy, a negyedik évadtól pedig már hatványozottan. Most már azt mondom, hogy profik vagyunk ebből a szempontból, mert így tudjuk, hogy mit akarunk. Általában eddig ez nem így nézett ki, tehát, hogy mint MacGyver így útközben kitaláltuk sokszor, volt egy koncepció, egy ilyen absztrakt, és akkor ahhoz próbáltuk a gombot varni.
Jó, ugorjunk bele a sztorikba, mert tényleg mondtad, hogy nem sok idő van. Az első volt a Trans-Siberia Express, ahol egyből az első, azt hiszem, két részen keresztül szívtok ott a vonaton. A tesón végigment rajta, én nekem kimaradt, nem tudom, hogy bánjam, vagy örüljek neki, szerinted?
Mivel nekünk már nincsen katonaság, ezért mindenkinek javaslom, hogy menjen el, szenvedje végig, baromi drága, de részek kirgizekkel nagyon ritkán lehet úgy vitatkozni, hogy közben a tadzsikokat szídják oroszul bevodkázva. Tehát ezek olyan életélmények a harmadosztályon, hogy soha még egyszer nem lesz ilyen. Annyira nem volt rossz, mint szerintem az első részben mi ezt átadtuk. Nekem összességében tetszett, de még egyszer el nem mennék.
A tesómig végigmentek, és azt mondták, ha megérkeztek, hogy felülnének és visszajönnének még egy kört, mert ott utálták minden egyes pillanatát, hogy koszosak, mocskosak, nem tudnak fürdeni, stb. Stb. De valahogy olyan jó társaság jött össze, meg olyan jó élmény volt, hogy utána azt mondták, hogy ezt így még egyszer bevállalnák.
Hát én is ilyen romantikával tekintek rá vissza, de mondom, még egyszer nem csinálnám meg, de az 1000%, hogy a halálos ágyamon, ha lesz néhány dolog, amire emlékezni fogok, akkor ez, nem pedig amikor, mit tudom én, egy ilyen fancy szállodában szálltunk meg, tehát az nem egy élmény, ez az.
Uh-huh. És milyen volt az első forgatási pillanatok, percek? Mert hogy ugye nem volt tapasztalatod, mondtad, hogy csináltatok egy pilotot kint Romániában, aztán ott élesbe hirtelen oda tartották neked a kamerát, és én ezt át tudom érezni, mert ugyanezt történt, csak mi éppen Tora Jacknál hátunk mögött vágták a bivajokat, és akkor András barátom odafordította a kamerát, hogy mondjad.
Hát szerintem akkor te pontosan tudod, hogy ez milyen lehetett. Szerencsére nekünk az Unikum az egyik szponzorunk, úgyhogy ezt úgy oldottuk meg.
Alkohollal?
Alkohollal, pontosan. Tehát, hogy az alkohol csodákra képes. Most ez lehet, hogy ciki, nem ciki. Ezt szerintem máshogy nem lehet elkezdeni. Én megmondom őszintén, visszanézve az első évadot, meg akár a másodikat is, én mindig azt látom, hogy én szerintem semmit nem fejlődtem, mert nekem nem ez a szakmám, tehát én ehhez nem értek. Én el tudom mondani őszintén, amit látok, amit gondolok, azt is szoktuk mondani, hogy ez egy őszinte műfaj. Tehát nem azt fogom elmondani, amit az újságokban olvasok, hanem amit látok, tapasztalok. De ehhez az kell, hogy meglegyen ez az őszinteség, kvázi ilyen ártatlanság. Ha ez nincs meg, akkor onnantól kezdve megpróbálunk színészkedni, ilyen modorosak leszünk, amit meg borzasztóan utál szerintem mindenki.
Életszagú.
Igen. Na most akkor lesz életszagú, hogyha magunkat adjuk. A karakter az pedig olyan, mint amilyen én vagyok. És hogyha, vagy annak, mint a Balázs. Tehát, hogy ez nagyon, nagyon látszott is, hogy máshogy éltük meg azt a Trans-Siberia Express-t, de ettől volt őszinte. Szerintem ettől volt jó az első részünk, főleg ugye az első résznek azt szerintem azért volt jó, mert egy pillanatig nem akartuk megjátszani magunkat, és ezt a koncepciót azt tartjuk azóta is. De megmondom őszintén, a legjobban a műsornak ilyen hozadékait szeretem a legjobban, amikre így nem készül fel az ember. Szóval a kedvenc sztorim, azt apámnak mindig elmesélem, mert ő a kommunizmusban, amikor ugye nem tudom, 4 évente lehetett elmenni az országból, akkor mindig ment a kereszt apámhoz Svédországba, és akkor mit egy teljes zsigulinyi szállítmányt, ugye magyar kajákból a Kis-Stockholmba. És akkor volt egy nagyon hasonló története, és azóta azt hiszi, hogy én ezt onnan kammantottam, pedig ez úgy nézett ki, hogy az Unikum, mint ugye szponzor, adott egy adag, azt mondja, egy rekesz Unikumot, és a dél-afrikai Namib határon voltunk, ahol a magyar útlevél az egyetlen olyan útlevél szerintem a világon, ahol nincsen ráírva angolul, hogy Hungary, tehát hogy csak úgy Magyarország.
Útlevél.
Igen. Nagybetűk. Igen, na most ez nem mindig segít. Tehát, hogy például Namibiában nem értették, hogy Magyarország, hát nem tudják, hol van. Akkor oda mentünk a Google Maps, ezt beütöttem, és ja, Hungary. Na, 2 óra ilyen után, már mentünk volna el, amikor egyszer csak utánunk jött a vámos, hogy vám, álljatok meg, nem mondom, ez király, kinyitja a csomagtartót, és isteni érzéke pont oda mutatott rá, ahol amúgy le volt takarva az Unikum. Hát nem, ez szuper lesz. Kinyitotta, és sima, hogy ez mi? Hát mondom, ez gyógyszer. Hát ott van a kereszt, nem látod? Mondja, hogy nem, ez nem lehet gyógyszer. De most kóstold meg, ez egy gyógyszer. Jó, megkóstolja. Megkóstoltam, mondja, hogy fúj, ez alkohol. Mondom, jó, de egy gyógyszer is. Ez egy gyomorkeserű. És mondja, jó, de van benne alkohol, és ebbe az országban csak 1 literig lehet bevinni alkoholt, és ez még majdnem 10.
Fejenként?
Vagy nem? Azt hiszem fejenként egyébként. De akkor sem jött ki a szám. És akkor mondtuk, hogy igen, de nekünk, mi magyarok vagyunk, tehát nekünk ezt minden nap kell inni ebből. Tehát ezzel azt akarod mondani, hogy ti alkoholisták vagytok? Mondom, igen. És akkor így átengedett minket.
Jó, jó hangzik. Kínába cserélgettétek, hogy az utcán volt ilyen unikum kínálat, vagy valamit akartatok bartelezni a helyiekkel unikumért?
Igen, elcseréltünk egy békát.
De ezek ott a hirtelen jött ötletek, vagy ezt így terveztétek?
Azt terveztük.
Vagy ez is már így az unikum hatására, hogy amikor reggel az annyitott.
Tehát azért nem kell ezt úgy elképzelni, hogy mi végig illuminált állapotban voltunk, mert úgy azért nem lehet leutazni 20 000 kilométert, meg nem meghalni. De az egy ilyen koncepció volt, hogy csináljunk majd egy ilyet, de hogy ez pont úgy jött össze, ahogy, hát ez nem volt eltervezve.
Aha. Most olvastam az előbb rólatok, hogy azért volt egy-két, főleg Afrikában egy-két szivatós határátkelés, ahol meg kellett kenni a határőröket, illetve...
Ó, én ilyet soha nem mondtam, meg nem is mondanék, de hát nyilván...
Nyilván itt négy szem közt vagyunk.
Hát Nagymázdő, nem a harmadik évadból kérdezted meg iránt, mert az
lett volna a következő
sokkal
kérdésem.
Sokkal fájóban elmesélem, de a Afrikában a határátkelések azok azért borzasztóak, mert hogy a legtöbb országban nincs ez a Carnet de Passage nevű intézmény, amit ez a volt Tanganyika országok, tehát ez a kelet-afrikai országok művelnek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ezekben az országokban, tehát Tanzánia, Uganda, Burundi, Kenya, meg nem is tudom micsoda, talán nem tudom, hogy mi még, de oda kell egy külön papír. De ezt sehol nem mondják el. Nincs kiírva sehol.
De ez nem a vízum, hanem nem. Ez csak
így... Ez az autóra.
Az autóra.
És ugye nekünk az a koncepció, hogy mi nem megyünk repülővel, csak ha nagyon muszáj, most Afganisztánban sajnos kellett egy ilyen kivételt tennünk, de Afrikában, amikor beléptünk a Tanzán határa Mozambikból, akkor volt egyébként ez a komptörés, de most abban nem menjünk bele, tehát ott vesztegeltünk egy teljes napot egy kompon, egy kilométerre a parttól, mert hogy belement a pályba a komp, és körülöttünk krokodilok, víz elmegy, elég érdekes dolog volt. És akkor mondta a határőr, hogy hát itt ti nem tudtok bejönni, mert hogy a kocsinak nincsen papírja. És mondom, milyen papírja? Hát ez a Carnet de Passage. És az mi az? És akkor mondta, hogy hát ez egy olyan dolog, hogy a kocsi értékének nem tudom, mit tudom, 50%-át le kell tenni kaucióba, plusz ki kell fizetnetek kb. 1 millió forintot. És mondtuk, hogy aha, hát nem fogunk. És ezen végül kisírtuk magunkat, mert három nap múlva emelkedett meg annyira a vízszint, hogy betudtunk, vagy visszatudtunk volna egyáltalán menni Mozambikba, ez a Ruvuma folyó, ahol egyébként baromi sok víziló, meg krokodil van. És akkor megesett rajtunk a szíve, mert azt mondta, hogy ő itt körülbelül 10 éve ilyen határőrparancsnok, de még itt fehér embert nem látott, szóval jöhetünk. De ugye ez csak egy ország volt, onnan nekünk még át kellett menni Kenyába, és a kenyai határon meg szintén fennakadtunk, viszont egy árvaházba, egy magyar fenntartású árvaházba vittünk adományokat. Ez a Tajta Alapítvány által fenntartott árvaház. És akkor nagyon nagy mákunk volt, mert az egyik határőr végül azt mondta, hogy jó van, menjetek át. Megesett rajtunk a szíve, 7,5 órával később, és a sötétbe kaptunk 6 defektet, míg odaértünk.
De ez így működik egyébként, hogy megesik a szíve rajtatok, hát és mehetsz?
Próbáltam nagyon virágnyelven fogalmazni.
Értem, értem. De ha már feldobtad ezt az Iránt, akkor saját magadnak dobtad fel ezt a labdát?
Hát Iránban... Hát ez a legyik legjannusz arcú
ország. Elmesélheted az egész Irán sztorit egyébként. Nem akarod?
Nem akarom.
Lesz a filmben?
Lesz, persze. De csak ezt akartam mondani, hogy Irán az egyik legjannusz arcú ország, amit valaha láttam. Elképesztően kedvesek, nagyon szeretik a magyarokat.
Tarbélát? Én mindenkitől azt hallom, hogy ha találkozik egy iráni egy magyarral, akkor az első dolog az, hogy Tarbéla.
Hát... Biztosan sokan ismerik Tarbélát, de a 83 milliós országból nem vagyok benne biztos, hogy mindenki Tarbélára gondol a Magyarisztán hallatán.
Vagy a másik a pornó, amit hallottam.
Náluk szigorúan tilos. Tehát az van, hogy te most az iráni diaszpóráról beszélsz, ilyen rengeteg iráni lakik Iránon kívül, ők teljesen mások, mint az iráni-iráni, mert ott azért egy diktatúra van.
Az oké. Okay.
És az iráni-iráni, aki ugye nem nagyon jut mondjuk Google-höz, vagy ilyen dolgokhoz.
De hát nekik meg vannak is saját kis... underground dolgaik. Hát ugyanúgy, hogy tilos az alkohol, de mindenki otthon főzi a sört. Én ezeket csak hallottam, saját tapasztalatom nincsen, de én ilyeneket hallottam.
Na most nem akarok ennyit spoilerezni, de például az örmények csinálhatnak bort, és mi konkrétan belementünk egy ilyen játékba, hogy egy örményen keresztül az éjszaka közepén egy külvárosba elmentünk vörösborért. Uh-huh. Ezért 3 év börtön jár. És mindegy, majd nézzétek meg, elég izgi volt, hát az este egy pontján nem tudtuk, hogy most a vesénket veszik ki, vagy csak berugunk, de nagyon érdekes, hogy működik amúgy a a társadalom egy ilyen szorításban is. Nekem nagyon érdekes volt irány, mert az emberek elképesztően aranyosak és kedvesek. Ha politikáról van szó, azt meg kerülni kell, mert ott meg megbolondul mindenki. De nem csak azért, mert hogy politika, hanem azért, mert Irán, és azért mondom, hogy egy janduszarcú ország, egy állam van az államban. Tehát most anélkül, hogy Madácsnak a londoni színjét itt most boncolgatnánk, képzeld el, hogy van egy kormány, és van a forradalmi gárda. És a kettő az nagyon nem egyezik egymással. Tehát így lehetett az, amit le is írtunk az útinaplónkban, hogy nekünk bár volt forgatási engedéllyel felérő sajtóvizumunk, de nem adtak forgatási engedélyt, amit az utazásunk előtt egy nappal mondták, hogy amúgy ezt kéne.
Hát az ugye elég nehéz.
Igen, és akkor megmondták, hogy melyik cégtől kell és mennyibe kerül. És mondtuk nekik, hogy aha, lófaszt. Tehát, hogy ennyi pénzt mi nem fogunk ezért kiadni, különösen úgy, hogy fél éve tudjátok, hogy jövünk, meg készítjük elő, meg minden. Úgyhogy majdnem lecsuktak minket az út felénél Iránban, amikor így, tehát már oda szóltak a sofőrünknek, hogy nem vihet minket tovább. Uh-huh. Vissza kellett repülni.
Ez volt az, amikor jött a titkos számról a telefonhívás a sofőrnek?
Szerintem az egész, mind a három évadból ez volt a legizgibb pillanat, mert azért ott Irán közepén, amikor az amerikaiak majdnem háborút indítottak éppen, nem nagyon tudtuk, hogy mit kéne csinálni, úgyhogy akkor nagyon hidegvérűnek kellett lenni. És akkor jegyzem meg, hogyha nincsenek nagyon rendes, kedves iráni emberek, aki mondjuk befogadott, elintézett néhány telefont, vagy például a magyar külügy, tehát mondjuk a nagykövetségről konkrétan kijöttek, és azon a tárgyaláson, ahol végül megkaptuk azt a forgatási engedélyt nem kevés pénzért, az asztal csapkodták miattunk, hogy azért így nem lehet bánni velünk, úgyhogy ráadásul van nekünk vízumunk, meg minden. Mindezt úgy, hogy nekünk nagyon jó kapcsolatunk volt addig az iráni hatóságokkal. Csak ugye az egyik az a kormánytól van, a másik pedig a forradalmi gárdától.
Ti alapvetően így mentetek, hogy újságíró igazolvánnyal és nyíltan, vagy volt, ahol rejtett kamera, és nem bejelentve az, hogy ti forgatni mentek? Hát Afrikában, mint egy kicsit úgy olyan érzésem lett volna, hogy ott nem viszont minden országban kértetek engedélyt.
Ez egy nehéz kérdés, mert erre nem annyira
mindig
tudok válaszolni.
Mindig belekérdezek?
Nagyon jól csinálod, én is ilyeneket kérdeznék, de ugye nem mindenre válaszolhatok. Az a lényeg, hogy ott kértünk mindig forgatási engedélyt, ahol egyébként úgy is tudták volna, hogyha megyünk és nem kérünk. Tehát mondjuk Türkmenisztánban, meg Iránban, ahova bejutni is nehéz. Ha elkapnak kamerával, akkor az börtön. Ha elkapnak drónnal, az még több börtön. Most ehhez képest mondjuk mi Türkmenisztánban tudtunk drónozni. Uh-huh. Tehát 10 éve nem tudott ilyet stáb csinálni, úgyhogy én úgy érzem, hogy ez egy jó döntés volt, hogy mi őszinték voltunk, és megpróbáltunk a lehető legkorrektebbek lenni jogilag. De van ország, ahol ezt meg sem kockáztatjuk, és kérlek, ne kérdezz meg, hogy melyek azok az országok, mert tudjuk, hogy nem értik meg, és...
Van tippem, de megtartom magam.
Például mondok egyet, oda végül nem is tudtunk elmenni, mert akkor adták meg a vízumot, amikor már visszajöttünk, Pakisztán. Tehát, hogy a pakisztániak meg voltak arról szerintem győződve, hogy mi indiai kémek vagyunk, mert hogy mi ugye Pakisztánon úgy akartunk végigmenni autóval, Kínából végig Indiába, az egyetlen szárazföldi határon, a Vahagétnél jöttünk volna át, hogy mi kértünk drónra is engedélyt, amire kaptunk mindenféle támogató levelet pakisztániaktól, magyaroktól, tehát, és mondták, hogy persze, azt hiszem 5-ször adtuk be a vízumot, és az 5-re megadták, úgyhogy augusztus, nem tudom, hanyadikán jöttünk haza, és szeptember 1-én kaptuk meg, tehát valami ilyesmi volt. Uh-huh. Tehát ha ott mondjuk nem kértünk volna vízumot, akkor valószínűleg be tudtunk volna menni. Mármint ha nem kértünk volna forgatási engedélyt, akkor be tudtunk volna menni.
Hogyha benne elkapnak, hogy ti drónosszal forgattok, akkor... Na, mondja csak.
Csak ezt nagyon nehéz belőni, hogy melyik ország milyen, úgy, hogy nem voltál még ott előtte. És ugye ez nem Európa. Tehát itt mások a játékszabályok, abszolút.
Nekünk most pont ez volt a nagy kérdés, hogy mentünk Chiang Mai-ba forgatni, és hogy vigyünk-e drónt, mert hogy a drónt engedélyeztetni, ez egy fél éves procedúra, ami időnk már nem volt, azt nem tudtuk megcsinálni, viszont nagyon jó lenne a drónfelvétel, viszont hát, hogyha nagyon a világ végén drónozunk, akkor senki nem látja, és ott meg tudjuk csinálni. A drónt elvileg be lehet vinni, de reptetni nem lehet, engedi biztos, hogy nem fogunk kapni, stb. Mi inkább azt mondtuk, hogy inkább nyugodtan akarunk aludni, és itthon hagytuk.
Hát, én elvittem volna, már csak azért is, mert Magyarországnak van egy borzasztó nagy hibája, hogy megszűnik a Hát korábban Bécsnél, most már Londonnál ugye a világlátásunk. Ez két dolog miatt problémás. Egyrészt, hogy keletre valamiért senki nem akar menni, pedig sokkal érdekesebb. Másrészt pedig azért probléma szerintem, mert nagyon ugyanaz a szocializációs körünk. Tehát, hogyha mondjuk elmegyek Iránba, anélkül, hogy előtte az első évadot leforgattuk volna, akkor jó eséllyel egy hét után visszafordultunk volna. Így viszont be tudjuk mutatni a magyar nézőknek azt, hogy mennyire kurva jó hely Irán, mindannak ellenére, ami ott történt velünk. Mert nem a személyes sérelmek ott a lényegek, én úgy gondolom, hogy nem is érdekli ez az embereket, szóval ezt amennyire lehet majd megpróbáljuk ki is vágni, hanem az, hogy bemutassunk egy több ezer éves kultúrát, egy olyan országot, amiben amúgy egyszerre vannak zoroasztriánusok, még mindig örmény keresztények, zsidók, ezek a világ legrégebbi nemzeti kisebbségei, meg kulturális vallási kisebbségei, és ez sokkal érdekesebb annál, mint hogy én dekadens európai, nyugat-európai emberként nekik ott tök mindegy, hogy kelet vagy közép-európai vagy, te európai vagy, milyen kis csip-csup problémáim vannak. Úgyhogy én mindenkit tudok arra biztatni, hogyha már egy kicsit megunta a nyugatot, akkor egész nyugodtan menjen el keletre, sokkal érdekesebb, meg sokkal változatosabb. Ott a hamburgert nem sajttal meg békönnel adják, hanem olyan kajákat adnak, amiknek sem bírsz egyezni, mert annyira más.
Hát aki elmegy oda, az csak ódákat zengerről a térségről, hogy milyen fantasztikus. Tehát...
De nem is kell olyan nagyon messze menni, tehát ott van mondjuk Törökország, az is már tök érdekes. Vagy mondjuk Kazaksztánban, ha ihatsz kumiszt, ami a lótejből erjesztett undorító alkohol, elmondhatod magadról, hogy itt áll kumiszt, ami annyira rossz, hogy soha többet nem fogsz inni, de ez pont olyan, mint a Transzibéri Express, hogy nekem borzasztó volt, de nagyon jó, és mindig emlékezni fogok rá.
Uh-huh. Afganisztánban is voltatok, ugye?
Voltunk, hát nagyon jó volt.
Ott volt az a vicces jelenet, hogy húztátok keresztül a gurulós bőröndöt a határon?
Igen.
Barikádokból megnéztek, igen, röhögtek rajtatok, igen, hogy mit csinálnak ezek az eszetlenek itt?
Igen, igen, igen. Hát én nagyon-nagyon-nagyon szeretem a történelmet, és van egy film, amit szerintem sokan láttunk, a Charlie Wilson háborúja. Ugye ott többször is volt említés a Barátság hídról. Az a híd, ahol 79-ben bejöttek a szovjet tankok, meg aztán ki is mentek, azt hiszem 90-ben, amikor megszállták Afganisztánt, és mi azon a hídon jöttünk át. Ezt úgy kell elképzelni, hogy végig ilyen második világháborús játékokból ismert ilyen lövészárkok, így jobbról-balról, meg katonák, meg tank, meg minden. És mi meg ott sapkában, meg nem tudom, milyen rövid ujjúban, napszemüvegben. Én közben zenét hallgatok, ott megyünk át, és toljuk a kis gurulós bőrönnyeiket. Na most én még nem láttam katonát annyira megdöbbenni, mint akkor, amikor egyszer csak azt látja, hogy így 6 magyar turista gyakorlatilag jön egy háborús övezetbe gurulós bőröndel. Hát az egy felejthetetlen élmény volt.
Hát még nekik képzeld el. Hát tökig felöltözve, nem tudom, menetfelszerelésbe, golyóálló mellény, minden, nem tudom, 80 kiló rajtuk van, és akkor mellette meg ott rövidgatjába, strand cuccba.
Hát
meg
egy rövidgatjában nem, mert ugye muszlim ország, tehát hogy ott a helyből visszafordítottak volna minket. De igen, de csak két történet, ha már belekezdtünk, hogy Afganisztánban amúgy szintén elképesztően kedves és aranyos emberek laknak. De Afganisztánt úgy kell elképzelni, mint Belgiumot, tehát hogy olyan, hogy afgán az nem létezik. Tehát alapból beszélnek rengeteg nyelvet, a darit, ami egy félig perzsa nyelv, a pastút, ami olyan, mint a pakisztáni, de vannak tadzsikok, meg, tehát mindenféle nyelv. De a népcsoportok is nagyon különbözőek, tehát van szőke kékszemű afgán, akik fönt vannak Kabultól északra, ott a Hindikus hegyeiben, mindjárt eszembe jut a milyen völgy? Na minden majd eszembe jut. És vannak ezek a majdnem teljesen csoki indiai féle pastuk, de amúgy az átlag az ilyen kicsit kleorabb bőrű európai kinézet, az meg a tadzsik. Uh-huh. És vannak a hazarák, akik meg olyanok, mint a mongolok, tehát ők valószínűleg Genghis Khan-nak így a leszármazottai. Tehát ez egy etnikai ilyen álom, ha azt veszed, mert tényleg mindenféle ember van, és nagyon érdekes, és a kultúrák is mások. Így amikor bemész, akkor nagyon-nagyon leköt, amit látsz. Oké, 43 fok van, meg hogy elvileg félned kéne, mert hogy háború van, ugye jelenleg is háború van a tálibok és a kormány között, de nem erre koncentrálsz, hanem arra, amit látsz. A csadoros nőkre, hogy tehát mi ninjának neveztük el őket, mert csak a szemüket láttuk, hogy néznek ilyen nagyon szúros szemekkel, hogy te miért vagy itt? Mit keresel itt? Aztán oda jönnek és megpróbálnak velünk kommunikálni, mert így nem értik, hogy miért vagy itt. És ez annyira érdekes dolog, mint hogy egy felfedezők lennénk, pedig nem. Tehát, hogy csak nagyon ritkán járnak oda nem afgánok, és ez egy nagyon jó érzés volt.
Ennyire kuriózum a külföldi?
Hát Mazari Sharifben, amikor a kék mecsetnél voltunk egy órát, akkor hát én azt éreztem, mintha 600 évvel ezelőtt ott járt volna. Jó, nem 600, de mondjuk 250-nel ezelőtt Vámbéri Ármin. De amit akartam mondani, a Camp Marmal NATO bázisra mentünk, ahol vannak magyar katonák, és a felderítőknek a vezetője, alezredese, Pálinkás alezredes úr, vezetésével elmentünk az afgán kormányerőkhöz, a frontvonalon túra, de ilyen páncélozott járművel, grúzok voltak a kísérő erők, baromi nagy élmény volt, és bementünk a frontvonal mögé, és csináltunk egy interjút az afgán helyi, hiszem északi parancsnokságnak az alezredesével, vagy altábornokkal, nem tudom a pontos tisztségét, és lement az interjú, majd utána odajött, így elkapta így a vállunkat, és mondták, hogy teljesen hülyék vagytok, tehát azért velem csináljátok, és nem az ezredessel az interjút most, mert ő azt az útszakaszt védi, ahol ti a Barátsághídtól átjöttetek Mazari Sharifig. És mondtuk, hogy jó, de máshogy még nem tudtunk volna átjönni, csak repülővel.
Aha, ez kemény. Egy ilyet hogyan sikerült leszervezni? Kicsit adj egy kicsit ilyen bennfentes infókat.
Az a jó, hogy ha nagyon erőlködünk, akkor igazából mindenki ismer mindenkit a mai világban. Tehát, hogy most nem akarok ilyeneket mondani, mert ott az Afganisztánban volt például egy interjúnk, amit nagyon kell vigyáznunk, hogy több ilyen interjúnk is volt most a harmadik évadban, ami anonim kell, hogy maradjon, mert konkrétan az életüket veszélyeztetjük, és sajnos ez nem vicc.
Ti is így kitakarjátok, eltorzítjátok a hangot, stb.
Muszáj, igen. Szóval nagyon kell vigyázzak, hogy úgy fogalmazzak, hogy véletlenül se legyen egyértelmű.
Ők kérnek ilyenkor?
Nem kérnek pénzt.
Nem pénzt, hanem hogy mondjuk mielőtt release-elitek, tehát mielőtt kimegy a film, ők visszanézik, leokézzák, vagy valami.
Az sem biztonságos, hát simán fel lehet törni bármit.
De hogy te mondjuk nehogy véletlenül olyan részt benne hagy, vagy nem tudom.
Megbíznak bennünk. Tehát általában itt arról van szó, hogy nagyon el akarnak mondani valamit, és örülnek, hogy rajtunk keresztül elmondhatják. Ez nekünk egy borzasztó nagy kockázat egyébként több szempontból is. Például a kínai határon fogták a telefonomat, és így lemásolták. Tehát hála jó Istennek nem voltam olyan hülye, hogy a telefonomon bármi fontos dolog volt, de mondjuk, hogyha nem dugjuk el jól a backup vinyókat, akkor lehetett volna baj is. Tehát magyarul ezeket az interjúkat, meg bármilyen dolgot leegyeztetni a legneccesebb része mindig ezeknek az utaknak. Ezen múlik az életünk, meg azon, hogy soha nem maradunk két napnál tovább egy helyen.
Aha. De mondjuk kontakt, vagy utánajárás, vagy szerencse?
Egyre kevésbé szerencse, kontakt, utánajárás.
Aha.
És nem győzöm hangsúlyozni egyébként, hogy a magyar külügy baromi sokat tud időnként segíteni. Nagykövete válogatja. Tehát van olyan nagykövet, aki biztos se ír, meg nem is telefonál, soha semmit, de van olyan, aki így konkrétan fogja a kezünket végig és segít, mert érzi, hogy hát ez azért mégiscsak fontos, mert ide belső Ázsiából nem nagyon szoktak eljönni stábok, de francia meg angol se, és akkor eljön egy magyar, és akkor megpróbálja bemutatni a magyaroknak, hogy mondjuk miért van Vámbériről elnevezve hívában egy múzeum.
Uh-huh.
Mert hogy ezekről mi nem tudunk.
Uh-huh. Szakmai kérdés viszont ide, hogy ez nekünk is felmerült, hogy ha valahova megyünk forgatni, akkor mennyire vonjunk be hivatalos szerveket, és jobb-e az nekünk, hogy ők tudnak arról, hogy mi megyünk, és esetleg befolyásolják azt, hogy mi mit vehetünk fel, és mondjuk kicsit, hogy ránk teszik a kezünket, hogy ez jó, vagy nem jó, illetve lehet jó is, szituációtól függő, szerinted?
Mi azt tapasztaltuk, hogy ez emberfüggő. Tehát ha ismered Na, én jogászként állok ehhez az egészhez hozzá. Ugye, ha van egy olyan feladatköröd, hogy segítened kell, akkor nem mondhatod azt magánemberként, hogy figyelj András, ne menj oda, mert az fasság. Neki azt kell mondani hivatalból, amit mondani a kell, mert esetleg kirúgják. Na, ezt mérlegelve kell ilyenkor eldönteni, hogy kérsz-e segítséget, vagy nem. Tehát mi is mérlegelünk, ezt mondtam, hogy ez baromi nehéz ilyenkor belőni, hol kérsz például engedélyt. Ahol nem kérsz engedélyt, ott nem avatod be a külügyet, mert kellemetlen helyzetbe hozod őket. Ha belebotlasz egy külföldi ország külügyi alkalmazottjába, mi alapján szimpatizálna veled? Hát ez egy meló. Tehát te az ő szemében egy nyug vagy. És ezért mondom azt, hogy nekünk nagy szerencsénk van a magyar külügyel, mert ők megértik, hogy mi mit akarunk csinálni, és nagyon sokszor segítenek erőn felül. Most a külföldi országoknál aztán Mongóliában volt egy idő az, hogy így teljesen odáig voltak az ötlettől, és ők erőn felül segítettek nekünk, de ez volt az egyetlen ilyen.
Aha.
Igen.
Aha. Jó, sztoriz egy kicsit Delhiről, mert azt hallottam, hogy ott szoptatok elég rendesen. Az a vége fele volt már, hogy ott elfogyott a lendület? Vagy csak akkora nagy szívás volt? Én voltam, szóval...
Hát, hogy ne sértsek meg senkit.
Indiaiak nem hallgatják a műsort.
Hát, az a baj, hogy erről én nem tudok nem elfogultan beszélni.
Beszélj elfogultan, azzal semmi baj.
Nem akarok elveszíteni olyan embereket, akik mondjuk így tantra jogára járnak minden héten. Most ezt mondom úgy, hogy mi... Na, kezdjük onnan.
Figyelj.
Ez nagyon nehéz. Most nagyon nehezet kérdeztél.
Az, hogy valaki mondjuk esetleg negatívat mesél egy országról, egy népről, bármiről, ez benne van a pakliban, mert ez megtörténik. Ettől az még tény és való és megtörtént. Szóval...
Jó, akkor kezdjük onnan, hogy kinek honnan származnak a benyomásai egy másik kultúrából. És most azért mondom, hogy másik kultúra, mert elmegyek mondjuk tudom, Ausztriába vagy Romániába, akkor az annyira nem tud másik kultúra lenni, mert itt vannak ugye mellettünk. De mondjuk elmegyek Marokkóba, vagy mondjuk Portugáliába, és nem értem ezt a siesta dolgot, ugye? Akkor ott lehet nagyon idegesítő, hogy mit tudom én, nem dolgoznak, vagy lustábbak, vagy lassabbak, de ez lehet, hogy szimpatikus. Ugye a dolce far niente az olaszoknál. Na, az indiaiaknál csak ilyen van. Tehát, hogy ott nincsenek közös pontok, ott minden más. A gondolkodás, az emberek, a ritmus, a zaj, az a duda, a szagok. Tehát, hogy itt igazából nem onnan kell megközelíteni, hogy szerintem a legrosszabb helye a világon India azok közül, amit láttam, mert amúgy igen, de mi van, ha én vagyok a legrosszabb hely Indiának? Tehát India mégis egy szubkontinens. 1,3 milliárd ember lakik ott, a világ kultúrájának jelentős része arrafele fejlődött ki, szóval ezt így nem tudom megmondani, mert én egy ilyen kis dekadens európai vagyok, aki az Európai Unióból oda eltévedt, oké, egy 3 hétre, de egyszerűen én vagyok túl más. Tehát mi nem vagyunk egy reális mérce ahhoz, hogy meg tudjuk ítélni Indiát. Ha mondjuk egy iráni azt mondaná Indiára, hogy blablabla, bla, bla, ő kettő között van. Iránban olyan tisztaság van, hogy az autópályán elmegyek bárhol egy WC-re, és van szappan, és minden patyolat tiszta. Ott a tisztaság higiénia, meg kultúra van. Hát Indiában az a kultúra, hogy leesik a fáról a gyümölcs, és az vagy a majom eszi meg, vagy az ember. És ez ott tök rendben van. De ott az a kultúra. Tehát lehet, hogy ő idejön, és azt látja, hogy mi abát szalonnát teszünk pálinkával, és hülyét kap ettől, mert Jézus Isten. Nekem inkább, ami nagyon furcsa volt, az, hogy baromira nem nyitottak. Tehát, hogy India egy olyan kultúrhalmaz, amit, hogyha én Európában megpróbálok magamba szívni, egy olyan szinten félreértelmezhető világba tévedek, ami Indiában nem is létezik.
De már ilyen kulturálisan nem nyitottak, vagy az emberek nem nyitottak rád, mint külföldre?
Az emberek azok majdnem mindenhol a világban kedvesek. Tehát Johannesburgot leszámítva, én nem tudom azt mondani, hogy bármerre jártam, ne találkoztam volna nagyon kedves, aranyos emberekkel, mert az ember alapvetően kedves és aranyos, hála jó Istennek, bárki bármit mond. Mondom, Johannesburgba nem szabad elmenni, mert az egy borzasztó rossz hely. De azt számítva, mind a 3 évben az nagyon szuper volt. Itt inkább azt mondanám, hogy ha mondjuk beszélgetek valakivel arról, hogy eszik-e húst, vagy hogy miért nem eszik marhát, vagy mert ugye ott náluk a szent állat a marha, vagy hogy miért nem esznek disznót.
Egészen addig, amíg el nem adják a határ mellett a pakiknak, mert akkor már nem szent állat.
Hát igen, vannak ilyenek, de most érted, az mondjuk pár ezer ember, de 1,3 milliárd, vagy amikor próbálod, nem elmagyarázni, ez nagyon fontos, tehát hogy nem elmagyarázol, hanem megpróbálod megérteni, hogy miért gondolja azt, hogy mondjuk a vegánknak, mert ugye Indiában majdnem mindenki vega volt mondjuk 200 évvel ezelőttig, a húst igazából a britek hozták be. Az is nagyon fontos, hogyha Indiában mész, akkor nagyon gyorsan szögezd, hogy te nem vagy brit, és nem vagy francia. Nagyon utálják őket, és joggal. Hogy a vega azt állítja, hogy mondjuk a hús az gyulladást okoz a gyomrában. Tehát ezzel én nem tudsz mit kezdeni. Tehát igen, most ahogy te néztél rám, én is így tudok nézni, és az a max, amit ebből ki lehet hozni. Jó, hidd ezt. Csak ebben a másféle amorf kultúrában annyira nem érzed magad otthon, hogy egy idő után zavar.
Mennyi idő után zavart a duda szó? A kosz egyből? Vagy voltak ennek ilyen szintjei?
Voltak szintjei. Meg India azért nagyon változó. Tehát, hogy mész egy tartományt, és már ugye más a kultúra, meg nagyon sok minden máshogy néz ki. Ami fix és állandó, az a 90%-os páratartalom, meg a 30 fok. Mert ugye a Himalája azért hermetikusan lezárja észak felől Indiát, és egyszerűen nem tud szellőzni. Tehát ott állandóan baromi meleg van, baromi nagy párával. Na most, hogyha ezt megfűszerezed azzal, hogy mindenhol ott vannak, nem mindenhol ember van,
Mindig oda jönnek, mindig oda állnak melléd.
Igen.
A személyes tér az sokkal kisebb.
Igen. Hát most mi nem tudjuk elképzelni ezt itt Európában, hogy, hogy lakunk egy, mondjuk Magyarországon 93 ezer négyzetkilométeren 10 millió ember
se.
Zöld minden, van víz. Tehát simán el tudok úgy autózni 10-20 perceket is akár, hogy, hogy alig találkozok emberbe. És egy indiai nem érti, hogy ott miért nem lakik ember, ott miért nem lakik ember, ott még lakhat ember. Mert hogy ott ez van. És tehát ezért ez a zsúfoltság, amúgy Kínában is ez van, csak ott ugye még, még durvább a smog, meg ilyenek, egyszerűen egy idő után kilök magából. Szóval nem lesz India a kedvenc országom.
Akkor ebben van ugye ez a love it or hate it, tehát hogy vagy nagyon megszereted, vagy utálod, akkor inkább az utóbbi.
Persze, persze. Indiának...
Visszamennél?
Nem. Indiának az a...
Akkor ennyi.
De Indiának az a része, ami... Ez északi részek, tehát ez a Dharamsala, ahol a Dalai Lámának is van a fő hadiszállása, ugye, miután 59-ben a kínaiak elüldözték, és erről a világ mostanában kezd megfeledkezni. Miután már az összes tibeti kolostort lerombolták, mindegy, ez egy másik dolog. Az egész kellemes, tehát ott már a klíma is jobb, az emberek is aranyosabbak, majd ott inkább buddhisták élnek. Ugye Indiának a nagy rész az hindu, és a hinduk azért, szóval ők nem olyanok, mint a buddhisták. Tehát a buddhista az ilyen nagyon aranyos, meg túl aranyos igazából, tehát ilyen nagyon kedvesek, de a hinduk nem.
Na, utolsónak Indiáról aztán menjünk tovább róla, meséld el a kávé és szendvics vásárlós sztoritokat, mert szerintem az is nagyon sok mindent elmond a helyiek gondolkodásáról.
Hát azt annyira jól nem fogom tudni átadni, mint az Almási Miki, a hangmérnökünk, aki imádja a keletet, ő jelenleg is Japánban él, és ő már csak ilyen matiné programnak jön el ezekre az útjainkra, mert imádja. Nyilván én is nagyon imádom, hogy mindenki nagyon imádja, ezt máshogy nem is lehet csinálni, de ez neki is sok volt. És ezt ő írta le csodálatosan az úti naplónkba, hogy tehát amikor azt mondtam, hogy itt minden 180 fokkal másképp van, mint itthon. Tehát, hogy tudod mit? Azért nem tudom jól átadni ezt a történetet. Egyrészt, mert az a Mikivel történt főképp, és nem akarom ellopni a kenyerét. Másrészt azért, mert most túl sok rosszat mondtunk Indiáról, és még egy jó történetet el akartam az előbb mondani a Dharam Szalánál, és már nem akarom, hogy a hallgatók azt gondolják, hogy Indiában nem szabad elmenni. Bár volt olyan ember, aki azt mondta, hogy India nagyon jó hely, hogyha elmész az ötcsillagos hotel és az ötcsillagos hotel között egy taxival.
Nem, én azt mondom, hogy Indiában mindenkinek el kell menni, mindenkinek.
Így van, tapasztalni.
Utána hazajössz, megcsókolod a 4-es-6-osnak a padlóját.
Most nagyon nagy igazságot mondtam, mert ez tényleg így van. Tehát soha jobban nem értékeltem Magyarországot, mint amikor hazajöttem Indiából, de Indiáról azért mégiscsak elmondok egy jó történetet, hogy ugye ott kasztrendszer van a mai napig. Bármennyire tagadják meg a 47-es, vagy nem tudom, 48-as alkotmányukban benne van, hogy ez nem lehet, azért van. És amikor mi csináltunk egy interjút a Delhi Egyetemen, Köves Margittal, aki 40 éve majdnem kint él és tanít magyar nyelvet a Delhi Egyetemen, ami egy csodálatos dolog, tehát innen csókoltatom, hogy ő ezt csinálja és arra az életét rááldozta, a legjobb nagykövete Magyarországnak. Voltak diákjai, akik magyarul tanultak meg rajta keresztül, és mi tudtunk velük interjút készíteni, és rajtuk keresztül megismertünk jó néhány Delhi, ez fontos, mert mégiscsak a főváros, diákot, lányt, fiút. És amikor bemutatkoztak, nem mondták el a vezetéknevüket, csak a keresztnevet. És nem értettük, hogy miért. Ez kiderült azért, mert a névből meg lehet állapítani a kasztot. És utána így elkezdtünk velük beszélgetni, és engem meglepett ez az őszinteség, ahogy erről el tudtak utána velünk beszélgetni, megnyíltak. És ez baromi furcsa volt, tehát Európában ilyet nem tapasztalsz. Tehát az indiaiakban azért van egy olyan dolog, hogy tudnak azokról a dolgokról beszélni, amit szégyelnek. De őszintébben, mint bárki, akivel találkoztam, és ez egy baromi nagy emberi előny. Erőny. Na még egyszer, ez egy baromi nagy emberi erény.
De gondolom azért, mert ti külföldiek vagytok egymás között, ez mennyire tabu? Arról volt szó, vagy szóba került ez?
Elmondták ezt is. A vidéken nagyon tabu, mert egyébként tudják egymásról. Nagyon, most bocsánat, hogy ezt mondom, de baromi rasszista egy társadalom, ahol bőrszín meg név alapján megmondják, hogy te milyen ember vagy. Tehát, hogy Magyarországon, vagy az Európai Unióban valaki azt mondja, hogy rasszista, kiröhögön, menjen el Indiába. És ott az a mindennapok része, több ezer éve. Tehát ugye Buddhának ebből lett elege, és ezért csinált egy külön vallást, ami ezeket a stigmákat, meg ilyen kasztrendszer dolgokat így elejtette, és azt mondta, hogy mi mind emberek vagyunk, de egymás között nagyvárosban meg tudják ezt beszélni. Mert azért ott is fejlődött annyit a világ, meg Amerika nagyon nagy hatása van Indiára, szóval ezeket egyre jobban engedik el. De akkor is, tehát ez egy olyan dolog, hogy egy traumát megbeszélsz egy vaddegennel pár óra után, azért ez szerintem elég nagy dolog.
Ez az. A rasszizmusról jut eszembe Dél-Afrika. Ott nem éreztétek? Mert hát... nekem az volt az a hely, ahol olyan rasszizmus volt, azt éreztem, hogy úristen, hova kerültem, hogy emberek így gondolkodnak. Félelmetes volt.
Hát Dél-Afrika egy nagyon rossz hely.
Kanyarodjunk is át Afrikára.
Igen, de gyönyörű, de nagyon rossz hely. Tehát, hogy ott volt egy apartheid, amit a világ legnagyobb tiltakozása miatt végül elengedtek, és a fehér uralom átadta a hatalmat a fekete uralomnak, ami most duplán visszaél ezzel. És hát most azt hiszem, két hét után nehéz azt mondani, hogy ismerem Dél-Afrikát, mert az ott kéne élni, de nem akarok, mert lehet, hogy akkor meghalnék. Ugyanis ott egy ilyen szoftos népirtás zajlik jelenleg. A feketék magatartása miatt a fehérek ilyen, tudom, 5 millióval kevesebben lettek 30 év alatt, mert menekülnek el. Csináltunk egy interjút Malaviban egy dél-afrikai búrpárral, aki Fokvárosban élnek, és abból élnek, hogy 28 meg 29 évesek, tehát mind mi. És Airbnb-ztetnek lakásokat. És mondja, hogy minden évben kb. Kétszer-háromszor betörnek és kirabolják őket, de ez tök normális Dél-Afrikában. Bele van építve a biztosításukba. Mondom, ez szuper. És mondom, akkor miért vagytok itt? Hát, ugye erről nem annyira akarnak beszélni, de azért csak kiszedtük belőlük. A srácot tarkón ütötte úgy egy betörő, hogy, hogy kómába volt azt hiszem két hétig. Majdnem meghalt. És mondta, hogy bocs, nem tudok visszamenni. Tehát magyarul egy etnikai, sőt, hát ilyen raszt alapú ilyen népirtás van, szoftos népirtás Dél-Afrikában, és erről most mindenki kussol, mert hogy ilyet, ugye nem lehet felhozni ugye a fehéreket, pedig a fehéreket nyírbálják, és ez olyan undorító, mert nem tudnak mit csinálni, tehát nem segít nekik senki. Tehát amikor magyarokkal csináltunk interjút, akkor mindig elmondták, hogy ezt a témát létszikerüljük, mert nekik amúgy semmi bajuk nincs a feketékkel, csak mondjuk évente háromszor kirabolják őket, és úgy sajnos ez így az mindennapok része. Hogy vannak fekete barátaik, tök jóban vannak egymással, de most mit csináljon azzal a másik több millióval, aki meg így meg akarja ölni őket?
Te még voltam házakban, úgy néznek ki, mint valami erőd, szöges drót, mindenkinek fegyvere van, azt mondta, valaki bejön a házába, egyből lő, nem kérdés sincs, igen, mert hogy be vannak szívva, ők se gondolkodnak.
Igen. Hát most képzeld el azt, hogy fegyverrel kell élj. És ilyenkor jössz rá, hogy Magyarország mennyire biztonságos ország.
Uh-huh. Hagyjuk is, mert
nagyon szóval, engem nagyon fölzaklatott. Ott az volt nagyon. Az, hogy kirabolták a hangmérnök Mikit az ATM-nél, és egyszerűen nem tudtuk a srácot utolérni. Fél óra alatt úgy, hogy levett nem tudom hány százezer forintot a kártyáról, PIN kód nélkül, nem is értem, hogy ezt hogy tudta megcsinálni. Bementünk a rendőrösre, és nem voltak hajlandók segíteni nekünk, mert hogy fehérek vagyunk, és ez így meg is mondták. Hát én telitorokból üvöltöztem ott a rendőröket, majdnem összeverekedtünk, meg megmondták, hogy mivel fehérek vagytok, nem segítünk. Aztán végül felvették a jegyzőkönyvet, és nem történt semmi. Szóval, hogy borzasztó egy hely ebből a szempontból, viszont meg gyönyörű. Tehát, hogyha mondjuk valaki teheti, és nyilván nagyon óvatosan, meg nagyon figyelmesen, de menjen el Fokföldre, mert az elképesztően szép.
Elmesélek egy sztorit, jobb ilyen, máshol nem tudom elmesélni, na, Dél-Afrikáról, na, hogy miket hallottam ott a korábbi elnökről, aki, tudja, hogy hány éces ember van, az nagyon magas, tehát a társadalomban, és hogy ugye jönnek a különböző NGO-k, akik próbálják a helyieket hát elmondani nekik, hogy hogyan tudnának védekezni, stb. Viszont vannak a sámánok, akik pont a saját közösségüknek azt terjesztik, hogy a fehér ember az csak a rosszat hozza, és hogy nem a gumi vagy az ószer fog téged megóvni, hanem te az AIDS-től úgy tudsz megszabadulni, hogyha egy szűz fehér lányjal szeretkezel.
Édes Istenem, erről nem is hallottam.
Ezt terjesztik. És akkor le voltunk teljesen sokkolódva, hogy úristen, hogy ilyen van, és mondták, hogy nem kell messzire menni, mert hogy az elnöknek volt egy sztoria pár éve.
Ennek a Zumának, ugye?
Nem emlékszem a nevére, és ebből egy hatalmas mém lett, tehát az interneten ebből mémek születtek, hogy kiderült, hogy egy 18 alatti éces lányjal volt kapcsolata, és amikor ez kiderült, akkor annyit mondott, hát mi van, hát utána zuhanyoztam.
Volt egy beszélgetésünk Fokvárosban egy egy fekete sráccal, aki ott helyben, ott nem is tudom, hogy apostrofálta magát, azt mondta, egy nagyon liberálisnak tekinthető. Mert ugye Dél-Afrikában egy ilyen posztkommunista párt van, ami a kormánypárt, ugye Mandela óta. Tehát ő ott az ellenzékinek számít. Tehát ilyen értelmiségnek számít Fogvárosban. És akkor azt mondta, hogy hát igen, most ezen így szörnyűködhettek, de az a baj, hogy ti ehhez túlságosan európaiak vagytok, ti ezt nem értitek. És akkor így tényleg nem értettük az a helyzet, mert ugyanez, mint Indiában, vagy ugyanez, mint bárhova, ahova megyünk, hogy nekünk más a gondolkodásunk. Tehát olyan szinten nem arra gondolsz egy szituációból. Itt például most azt, hogy elmeséljük, biztos, hogy 10-ből 8 ember azt mondja, hogy hát most mi milyen rasszisták vagyunk, hogy erről beszélünk. De nem, ez történik. Tehát vannak földrészek, amik nem olyanok, mint Európa, tehát nekünk nem Európából kell mindig kiindulni. Az a legnagyképűbb, legönzőbb dolog a világon, hogy te azt gondolod, hogy Európa a kiindulási alap. Már rég nem az.
Pontosan, igen. És főleg, ha utazol, akkor meg ezt a mentalitást otthon kell hagyni, mert hogy azért utazol, hogy a helyi dolgokat megérts, megtapasztald, meghallgassd. Tiszteld, igen.
Tiszteld,
igen.
Mert az, hogy most mit tudom én, ő nem mossa meg a kezét mondjuk vécézés után, én nem tudom elítélni, mert annyi ilyet láttam már, hogy ő mondom, abát szalonna pálinkával. Ő meg lehet, hogy attól kap hülyét. Tehát, hogy különbözőek vagyunk, és ezt fogadjuk el. Csak annyi, hogy amikor ilyen kettős mércét látok a világban, és mondjuk valaki rasszizmust kiállt, akkor azért gondoljon arra, hogy Dél-Afrikában most már csak 6 millió fehér van a 11 millióból, és a britek, meg a hollandok, meg a németek nem fogadják be az amúgy a saját leszármazottaikat, és Új-Zélandba kell menekülni, csak úgy halka megjegyzem.
Említetted a kézmosást, ebből eszembe jutott. Hogy állsz a rosszul létekkel, illetve a hány gyomorrontásod volt így a 3 évad alatt? Mindenhol egy?
Hát volt mások. Egy idő után már nem számolja az ember, de én ezt nagyon szeretem. Szóval úgy mindenre be vagyunk oltva, már itt van egy ilyen oltóközpont, ahol ismernek minket névről, és már kedvezményt kapunk, de már nem tudnak lassan mit adni. Tehát olyan komoly bajunk nem tud lenni, hogy esünk valami borzasztót. Egyébként tudom, hogy ez ívós játék, hogy amikor azt mondom, hogy tehát bocsánat érte, de ezek a rosszul létek, ezek kellenek. Komolyan. Én az elején így óckodtam, hogy ez most csípős, megegyem, hát egyszer tudok ilyen csípőset tenni itt Pekingben. Megettem, rosszul voltam, 2 napig utána mentünk tovább. Ez egy ilyen mód. Ha valaki ettől fél, akkor maradjon otthon. Egyébként meg van annyi széntabletta a világon, amennyi kell. A kedvenc rosszul létem az, hogy most a Pamirban volt, Tadzsikisztánban. Végigment a csapaton Üzbegisztánban egy nagyon durva, tehát azt gondoltuk, hogy akkor ennél már rosszabb nem lehet. És Mártival, a műsorvezető társammal itt a 3. évadban, hát megjártuk a hadak útját, tehát 4300 méteren voltunk 3-4 napig. Az olyan, hogy ébredéskor 125 volt a pulzusunk, fájt a fejünk, lázunk volt, és így nagyon rosszul voltunk. És akkor adtak nekünk jaktejet. Kásával.
Azzal, hogy ettől majd jobb lesz a magaslati betegség?
Nem, ez a vacsi volt.
Csak úgy egyébként.
Ez a vacsi volt. Ez az afgán, kínai, tadzsik hármas határon volt. Tehát még egyszer, hajdina, kásás, jaktej. Bődületesen szar volt. Tehát én nem tudom, hogy ettem-e valahannál rosszabbat, amúgy de. És hát a Márti az onnantól kezdve egy ilyen full kicsek így 4 napig, tehát így nem is nagyon láttuk, de ugye közben forgatni kellett, én meg tartottam magamban a lelket, hogy amikor éppen nem a WC-n voltam, ami egyébként nem úgy van, hogy angol WC, hanem a patakból oda viszed a kis vizedet, és az áram nélküli, tehát lámpa nélküli sötét szobában megpróbálsz egy WC-re, WC-szerűségre idézőjelbe ülve megcsinálni a dolgodat, hogy napi 20-szor, és utána leönteni. Na hát ez ilyen dolog. És akkor éreztem azt, hogy én annyira rosszul vagyok, hogy én mindenem fáj, mert ugye ez a jak, ez nem akar kimenni a hasamból, fáj a fejem, és akkor így átszellemültem egy idő után, mondom, tudom, kérek még egy kis jaktejet, mert akkor aklimatizálódsz, mert ők ugyanazt teszik, csak nem állt még rá a gyomrod. És ez nem egy csípős dolog volt.
És jó volt?
Nem.
Ő segített? Nem, csak
nem, nem. De ezért kell nagyon sok alkoholt inni, vagy ájránt, kefirt, mert ez segít a gyomornak ezeket feldolgozni. Ugye ott nekünk már nem nagyon volt alkoholunk, és a kefir meg ugye a jaktej volt. Tehát itt ez volt a hiba pont amúgy.
Aha. Hogy köszönöm át? Jaktej.
Akkor mondok én egy átkötést.
Mondj egy átkötést.
A 3. évadban amúgy ez a Pamir, ez egy visszatérő elem volt, mert amikor az ember így olvas mondjuk Steinauréről, vagy Vámbéri Ármiról, adott esetben Körösi Csoma Sándorról, akkor ez a név, vagy Pamír, ha nem is nagyon durván, de azért fölmerül. És amikor ott vagy, baromira nem tetszik, mert ez egy ilyen sivatag gyakorlatilag. Mindenhol homok meg kő. Viszont van egy olyan bája, mint amit szerintem Indiával szoktak így azonosítani, hogy kicsit így átszellemülsz. Ezt Afganisztánban is éreztük, mert ott az emberek most nyilván muszlim vallások, ráadásul szuniták, de érzed az afgánokon, hogy ők ezt így nagyon elhiszik. És ugyanez volt Tadzsikisztánban is, hogy ilyen spirituális az egész. És nyilván ilyen 130-as pulzussal, meg jaktei szindrómától szenvedve, de azért valami olyan érzés kapott el ott mindannyiunkat, ott 4300 méter magasan, ami olyan egyszeri. Ott írtunk egy olyan úti naplót, ami egy ilyen korai Beatles számnak felel meg, tehát egy ilyen Strawberry Fields kb. De mondom, csak jaktei meg a magasság is. És ez is egy olyan élmény volt, amit nem fogsz tudni soha az életbe átadni egy dokumentumfilmbe, de még egy filmbe se. Mert ezt mindenféle ilyen drog meg ilyenek nélkül értük el, de ha arra visszagondolok, akkor mindig az jut eszembe, hogy ott ülök a vendéglátónkkal, néz a szemembe, és akkor annyit mondta, hogy hát te gyenge vagy. Te nagyon gyenge vagy. És így mondtam neki, hogy kösz. De igaza van, amúgy.
Na és mennyire voltatok gyengék vagy erősek, amikor megmásztátok a Kilimandzsárót?
Hát arra nagyon büszkék vagyunk.
Vagy terveztétek? Vagy
persze.
Terve volt.
Persze, mert Teleki Sámuel volt az első, aki elérte a hóhatárt. És mi nem azért másztuk meg a Kilimandzsárót, mert nem volt jobb dolgunk, mert amúgy baromi drága, hanem azért másztuk meg, mert 5300 méter magasan a Miskolci Egyetem 1983-ban egy emléket, egy márványlapot, tehát nem tudom, hogy vitték fel oda, egy márványlapot állított arra a barlangnak a peremére, ameddig Teleki eljutott, azokkal a szavakkal visszafordulva, hogy megfagyok, mint a kutyaszar decemberben. És akkor visszafordult 1887-ben, de rá egy évre egy német fickó az ő nyomvonalán ment fel a csúcsig, és utána a mai napig mindenki Telekinek a nyomvonalán megy fel. Szóval ő ott azért nagy fickó, vannak is ott táblák állítva, meg úgy ismerik a nevét, és ezért mentünk föl. Nagyon nehéz volt a vége. Nagyon nehéz volt. Ugye...
Edzettetek rá?
Persze. Azt nem is lehet másképp. 5-ből 4-en jutottunk föl, Kamilának vissza kellett fordulnia, mert egyszerűen nem bírta. Itt ezek a gerinctartóizmok baromi fontosak, de ennek sokkal fontosabb, hogy itt nem szabad fejben egyszerűen elengedni, hogy fölmész, mert nyilván fárasztó, nem kapsz levegőt. Tehát itt ez a legnagyobb baj.
Mi a teteje? Hány méter?
5895. Tehát majdnem
hány nap alatt?
A leggyorsabban mentünk fel 3 nap fel, és 1 nap le. És a probléma ilyenkor mindig az, hogy nem szoksz magyarként ahhoz hozzá, hogy 1000 méter fölött is van világ. Most 4000 méter fölött nincs levegőcserében, már mínuszfokok vannak, a végén mínusz 30. Tehát nekem 2 lábujjam el is fagyott.
Megvannak? Vagy
megvannak, megvannak, mert ugye tehát nem volt nagyon sokáig megfagyva, csak egy kicsit, tehát pont elég volt, hogy egy jó büdös lett, mint egy ilyen 10 napos tarja, meg lejöttek a körmök, meg ilyen dolgok. Igen, de nagyon-nagyon büszkék voltunk magunkra, hogy fölmentünk, mert nem engedtük el azt a gondolatot, hogy megcsináljuk, tehát nem adtuk fel.
Gratulálok ehhez, mert azért ott állni az Afrika tetején, az nem semmi élmény lehet. Nekem ott a listán, hogy egyszer majd még eddig nem jött el az idő.
Hát én mindenképpen bátorítalak, hogy menj fel, mert tényleg egy óriási élmény, a trópusi esőerdőben indulsz el, átmész a mediterrán erdőn, egészen az ilyen, már csak tuják vannak tájig, aztán a tundra, alpesirét, és ott van a hóhatár, szóval csodálatos. De amikor így fenn voltunk így a hegyen, akkor odajött a serpánk, és annyit mondott, hogy hát azért annyira ne örüljetek, tudod, ezt a hegyet már megmászta egy tolószékes is. És akkor így mondtuk, hogy köszi basz meg. De ez igaz, szóval a világ legmagasabb lakossági hegye.
Igen. Tehát oda, tényleg... Csak fel kell gyalogolni. Csak
fel kell gyalogolni,
idézőjelben, de nem kell.
Igen.
Volt speszkó felszerelésetek? Tehát, hogy ilyen...
Nem különösebb.
Igen.
Szóval azért nekünk nagy teljesítmény, mint ugye magyarok vagyunk, és hogy nem nagyon mászunk hegyeket, úgy általában, kivéve ha székely vagy, de svájci valamikor találkozol, vagy hát csak a serpák, akik ott vannak. Tehát ők ugye viszik a cuccokat, mert hogy főznek meg minden, stb. Tehát, hogy le a kalappal, hogy a 60 kilós srác felvisz 50 kilónyi cuccot, és följön velünk a hegyre. Meg de jelöltünk.
Közben meg még így rohangál táborok között. Persze.
Szóval ez is egy ilyen európai dolog, hogy nekünk nagy dolog, de valójában nem az.
Mennyire drága?
Hát, mi csináltunk egy adománygyűjtést, pont emiatt, mert mi kifizettük azt az árat, amit úgy gondoltuk, hogy ez sokkal olcsóbb, mint amit egyébként ott az interneten találsz. Van is egy nagyon jó szakmai partnerünk, a Safari Travel, és akkor rajta keresztül volt egy ilyen 400 ezer körül egy embernek.
400 ezer forint egy per fő?
Igen, de úgy, hogy a piaci ár az a jóval feljebb van, és ez csak a felmész a hegyre. Na és akkor képzeld el, ezt senki nem mondta előtte, és nem tudtuk, hogy ebben nincs benne a serpáknak az, a bére.
De nem a bére, vagy a bére, vagy a borravalójuk?
Hát na ez az, hogy a kettő...
Mert ugye általában, ha befizetsz egy túrára, akkor a borravalót az
igen,
külön.
Igen, igen, csak itt a borravaló az a bér. Tehát ők nem kapnak bért, tehát ők a borravalóból élnek. Tehát így volt az a pillanat, hogy amikor lejöttünk a hegyről 4 nap után, elfagyott lábújjal, meg azt hittem, hogy a halálomon vagyok, körbeállt 10 fekete serpa, és azt mondták, hogy akkor adjunk már nekik pénzt, mert hogy ők ebből élnek. És mondom, hogy hát mi kifizettük, kurva drága volt. És mondták, hogy de ők a borravalóból élnek, és hogy adjunk már nekik. És akkor mondtam, srácok, rakjuk össze, érted, 4 napot voltunk fent a hegyen, tehát nem nálunk volt a pénzünk. És akkor volt így 30 dollár, és akkor félrehívott az Erasme, akivel nagyon összebarátkoztunk, és mondta, hogy hát figyú, ők egy forintot nem kapnak, ez a 30 dollár, ez meg így mindjárt meglincselnek minket. És így összenéztünk, hogy oké, és akkor összedobtunk nekik valamennyi borravalót, de ezen annyira felháborodtunk, ugyanis az ügynökség ezt nem mondta el, és lenyúlják az egész pénzt, és hogy olyan kényelmetlen, kellemetlen helyzetbe sodorják ott az embert, és ezt csinálják mindenkivel amúgy.
Utolsó sztorit mesélj el még. Valahogy így tetszett az, ahogy leírtátok, hogy a katona, gyerekkatonák, és hogy adni kellett nekik valamit, és volt egy, akinek már nem jutott ugyanígy, majdnem, hogy nem jutott neki mit adni, és hogy végig húzta Kalasnyikovot a kocsi oldalán.
Igen, ez egy nagyon jó sztori, sok szempontból, de az egyik legjobb tanulságom ebből az, hogy aki fél, az Kréta és Róma között. Ha elmegy Európából, ugye, ahogy beszéltük, nem európaian viselkednek az emberek. És legtöbbször az van, hogy félnek tőled. Nem tudom miért, de félnek. És ilyenkor nagyon jól jön az, hogyha egy ilyen pesti csávó vagy, aki felemeli a hangját, meg nem tudom, ilyen próbál erőt demonstrálni. De hát Mozambik az igazából nem egy ország, ott is mindenféle bajok vannak, most ezt hagyjuk, ugye polgárháború tartott 94-től, azt hiszem, nem tudom, 2005-ig, azóta is mindenféle terrortámadás van, szóval nagyon nagy káosz van. És mi ezen az országon mentünk át egy éjszaka alatt autóval, úgyhogy mindenféle ilyen katonai checkpoint volt, és mint később megtudtuk, ezeknek csak a fele volt hivatalos. Tehát, hogy egyszerűen csak azért nem raboltak ki minket, mert 5-en voltunk, és mi úgy gondolták, hogy nem fognak 5 embert lelőni, de azon az este, amikor ott átmentünk, az Al-Shabaab, ilyen iszlamista szervezet.
Terrorszervezet.
Igen, terrorszervezet. Egy teljes falut lemészárolt. 60 kilométer attól a helytől, ahol mi is voltunk. Szóval itt ilyen vak szerencsénk volt. És akkor itt volt ez, amit mondasz te is, ez az isteni csoda, hogy a Mikiék, tehát a hangmérnök, meg a két Gábor, a két operatőrök előrébb voltak egy, mit tudom én, kilométerrel autóval. Így pont elkerültük egymást, amikor megérkeztünk ehhez a katonai checkpointhoz, ahol jobb ilyen gyerekkatonák voltak. Ezeket egy nagyon nehéz belőni, hogy hány évesek, de mondjuk ilyen 17-16, 18 esetleg. Ezt úgy kell elképzelni, hogy azért a test elég hideg van, tehát ilyen 0-1-2 fok, és fáznak, tehát tüzet gyújtanak, be vannak rúgva, vagy be vannak szívva, és ő megállítanak téged, de úgyhogy se előtted, se utánad nincs autó. A legközelebbi település 3 óra, mert hogy ez földút. A Google Maps szerint nem, de mindenkinek mondom, hogy de. Pembába vezető út egyébként, Malaviból. Borzasztó egy út volt, mindegy, most arra nem menjünk ki, ne térjünk ki. És akkor megállítottak, hogy adjunk nekik akkor, amiként sosem pénzt kértek, ez nagyon durva volt. Vagy volt, hogy pénzt kértek, de általában nem pénzt kértek, inkább így mondom. És hogy adjunk nekik kaját. Mondtuk, hogy már nekünk sincs, nem tudunk adni. Jött, akkor adjunk nekik vizet. Hát már ezt az olivabogyónak a levét iszom. Most már 3 órája nincs.
Mindent elosztogattatok már.
Mindent elosztogattunk, persze, mert most nem akarok konfliktusba keveredni velük, félig portugálul, félig angolul, hogy most miért nem adok nekik vizet. Úgyhogy mondtuk, hogy bocs, de az előző checkpointon odaadtuk, és már nincs. És annyira fölhúzta magát ezen a gyerek, hogy így elkezdett így puffogni, meg így beleütött így az oldalba. Mindezt egyébként a legnagyobb mázival éltük túl, mert hogy a Kamilla mellettem végig aludt. Tehát, hogy most itt rájött volna a frász, az elég necces lett volna, mert ez hajnal 3-kor volt. És így dühösen, amikor beleütött az autóba, akkor a kalasnyikovot így elkezdte csikorgatni, vagy végighúzni az ajtón. Na most ez egy szponzorautó, ugye nekünk ezt ki kell fizetni, és ezért nagyon fölkúrtam magam, kirúgtam így az autót, az ajtót, és így ráordítottam magyarul, hogy mit csinálsz. Most nyilván nem így mondtam, hanem sokkal csúnyában. És a csávó annyira megijedt, hogy így hátraesett. Ugye nem számított rá. Na most én meg nem gondoltam végig, mert ugye ez úgy is kinézhetett volna, hogy közben a ravaszon rajta van az ujja, és így végiglő. De ez szerencsére simán csak elesett. És akkor a másik srác meg így csak fölhúzta a sorompot, és mondta, hogy menjünk. Úgyhogy mentünk.
Azért necces. Tehát, hogy azért ott lehetett volna balhé belőle. Egy főleg egy gyerek, nincs kontroll, be van piálva.
Amúgy szerintem ezek pont nem voltak bepiálva. Pont mert még piájuk se volt. Aha. Tehát ez már annak az útnak a végén volt. Ja.
Ajánlom, hogy hallgass meg a podcastban a második epizódot. Nagy Bendegúz, kerekes, székes világjáró, Afrikában szivatja magát, és volt, hogy hát hasonló sztorik, de végtelenül, amikor elszedik a székét, és váltságdíjat kell fizetnie érte, és hasonlók.
Mindenképpen meg fogom hallgatni, sőt, a Facebook meg Instagram oldalunkra ki is fogjuk rakni, ha megengeditek.
Persze.
Mert azért, tehát ezek azért nagy történetek, mert szerintem ettől leszünk többek, hogy legalább egy ilyet meghallgatunk, elolvasunk, vagy leginkább átéljük. Nekem ezek borzasztó nagy tapasztalatok, mert amikor itt a magyarországi szomorkodás van sokszor, főleg itt novemberben, akkor mindig csak arra gondolok, hogy most ott van Indiában az a rengeteg ember, akik nagyon kevés ételen meg lehetőségen osztozkodnak, és mégis boldogok. Afrikában ugyanez, hogy mi nem biztos, hogy tudjuk értékelni, amink van. Pedig, hogyha elmennénk időnként ezekbe az országokba, akkor úgy jönnék vissza, mint most én, hogy annyira szeretek a 4-es-6-oson menni, imádom a 100-as izó alakú zsörtölődő nagyikat a metrón, átadom mindenkinek a helyemet, és én tök jól érzem magamat itthon, főleg ezért is. És emiatt már megéri utazni.
Mikor lesz a következő?
Ha minden jól megy, akkor jövő június.
Terv meg, vagy hova?
Meg, de még titok.
Na ne.
De még titok.
Hát mondjuk lassan elfogy a térkép, tehát hogy nagyon sok helyre, gondolom Európában nem.
Nem Európában.
Hát akkor nyugat fele mentek.
Hát vagy igen, vagy nem. Ezt még nem tudhatjuk. Én nagyon szeretem Ázsiát, úgyhogy valószínűleg még oda is visszatérünk.
Igen? Jó. Elmondod, hogy hol lehet titeket megtalálni?
Természetesen. Van nekünk egy Facebook oldalunk, van egy Instagram oldalunk, van egy honlapunk, ami úgy néz ki, hogy www.hungarikumokkal.com. Onnan el lehet érni egyébként a Facebook, YouTube és Insta csatornánkat is, de ezen felül a TV2-n fog menni január 4-től délben, szombatonként a 3. évad, Teherántól Új Delhíig, szigorúan szárazföldön, kivéve sajnos egyrészt, illetve ami még nagyon fontos, hogy a Mandineren vannak fent ilyen útinaplóink, majd januártól minden részt azzal fogunk beharangozni, ahogy tavaly is tettük, és hát bízunk benne, hogy egyre több embert érdekel, hogy milyen az óperenciás tengeren is túl.
Okay. A linkeket berakom show notes-ba. Dani, köszönöm szépen, és sok sikert a további jövőn.
Neked is viszont kívánom, és köszönöm a lehetőséget.
Ha tetszett a beszélgetés, befektetett munkámat ezen a ponton, azzal tudod a leginkább meghálálni, ha megosztod a podcast jó hírét minél több barátoddal, ismerősöddel. Ha esetleg nekik még új ez az egész podcast műfaj, akkor pedig segíts nekik abban, hogy hol és hogy tudnak rám találni. Ha még nem tetted volna, nyomj egy feliratkozás gombot kedvenc podcast lejátszódban most! Az új epizódokról értesülhetsz Facebookon és Instagramon is, mindkét helyen keress arra, hogy az utazási podcast. Ha pedig az extra tartalomra vagy kíváncsi, akkor csatlakozz zárt Facebook csoportunkhoz. Mint mindig most is köszönöm a figyelmeteket, engem Mátai Andrásnak hívnak. Sziasztok!
Jelzik ott, hol volt, hol nem volt.
Amerre mentem, de ott nem jártál pont.
Elfért a világ a kezemben.
Az üveghegy innen egy ékszerbolt.
Az óperencián innen.
Hetet hét országon túl.
Királyfiak közül a legkisebb.
Szegények közt a trubadúr.
Mindenhol a
alig áll, aki átsempész.
Mert nem irányíthat a számom,
aki bátor vissza se néz.
Ha én tekerek, te ülhetsz a vázon, rajtad a szemem, ami szívem a számon. Minden honnan küldtem képet, mindenképpen nézd meg honnan. Hallgasd meg majd, miről mesélek, de előbb a képet nézd meg.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.